A fiatalember, hogy a palotából távozott, megint csak elvesztette ruganyosságát. Megpróbált vacsorázni. A legelőkelőbb helyre ment, és a Samu frissen érkezett pénzéből olyan vacsorát rendelt, amilyen francia, nagy kokottok vagy balkán fejedelmek szoktak. Étvágy nélkül tömte magát, de bárha erőltette, hamarosan eltelt. Fölszedelődzött, hazament lefeküdni. Úgyis korán kell fölkelnem, mondta hangosan, és szemben magával gúnyosan is. Ami nemigen sokszor történt meg vele eddig, most megvetette magát. És szeretett volna elszeparálódni attól az egyik lényétől, amelyet ostobának, ügyetlennek és a pusztulásba rohanónak ismert föl. Utálatos vagy, utolsó vagy, fúj! Megundorodott magától. Ám de épp így mértékben kitört rajta önimádása is. Heves járkálása közben megállott, és belenézett a szobája nagy toalett tükrébe. Asztalos Aurél szólította meg magát, és kissé meghajolt. Borotvált puha arcát, amint nézte és köszöntötte az újságíró, nem öntudatát kereste. Az fix volt, meg nem rendült. Amiért üdvözölte magát, az volt, hogy a visszatükröződő fejben ráismert a kis Szabó fiúra, asztalos Rellire. Arra, aki 10 szem cseresznyét és egy nagy darab kenyeret vacsorált, vagy ehhez hasonló értékűt idény szerint. Aki 10 évig mesztelen lábbal járt odahaza, és így, meg ingújban, akárhányszor leszaladt a piaci boltba cérnáért, bélésszövetért, daráért. Ugyanaz, aki a katolikus tápintézetben nem egyszer vett tésztát a gyerekektől azon az áron, hogy 10-szer engedte megfricskázni rendes és mindig takaros orrát. A nem zajos, de jókedvű, kissé alantas természetű, szűkös viszonyok között élő mesterfiú volt ő most is, és az a gavallér, aki most bajba került, csak egy fölvett figura. Alig van köze hozzá. Miért volt az ostoba? Miért akart mindent, és miért rontott el mindent? Módja volt hozzá, hogy kikerülje a helyzetet, holott egy rossz nő becsületéért kockáztatnia kell egész életét, és a Relliét is, és nem vigyázott, elbizakodottságában fejjel rohant a falnak. A Szabó fiúnak erős kedve támadt arra, hogy nehéz helyzetében ne kövesse a gentlement. Nincs is jogom rá. Mit csinál akkor anyám? Ezzel a kitűnő kifogással élt, bárha ő is tisztában volt azzal, hogy nagyban és egészben nem ő tartotta édesanyját. Véletlenül kerültem ebbe a világba, folytatta tovább magánbeszédét. Az ő erkölcseik nem az én erkölcseim. Más társadalom tagja vagyok. Ott csak elérek, és ez a fő. Az életre való kis Relli nem hagyta magát. Kézzel-lábbal tiltakozott a fizikai megsemmisülés ellen. Felvilágosító leveleket írok ide is, oda is. Hajnalban útra kelek, és a magam módja szerint élek tovább. Senki se fog zajt csapni belőle. Az újságírók? Csak meg kell kérni. Jegyzőkönyvet vesznek fel, és abban megbélyegeznek. És mi ki fogja azt valaha prezentálni? Aztán mi közöm hozzá? Jól van. Tehát nem való nekem a lovagias eljárás. Beteges ember vagyok, elnyűttem az idegeimet. De okvetlen szükséges, hogy lovag legyek? Mennyi kollégám él anélkül? Tekintélyünk egymás előtt így sincs. Legfeljebb nem sértek senkit. Óvatosan érek. A természetem úgyis a béke. És ha akármi történnék is, remészároltatni nem engedem magam. Relli nem beszélt magához rossz dialektikával. Ám asztalos Aurél sem volt ostoba lény, voltak ellenérvei. Próba, szerencse. Aki nagyot kockáztat, nagyot nyerhet. Te találsz a szívébe, szerte robbantod. Még csak ez kell a karrieredhez. Magyarországon, aki párbajban megöl valakit, megcsinált ember. És a többi diadalod ehhez. Egy újfajta sas szállt fel a horizonton. A világ bámul, tapsol, és odaenged, ilyetében és csodálatában, ahová csak el akarsz jutni. Az első fiatalember lehetsz a hazában. Júlitól irigyelni fognak a valóságos hercegnők is, ki tudja, ami pedig Nuszikát illeti. Ő egy gyönyörű, de végtelenül könnyelmű kisleány. Köszönjék meg, hogy nem bántam vele úgy, ahogy más az én helyemben. Fáj, hogy fájdalmat kell neki okoznom, de nem én akartam. Belém akadtak erőnek erejével. És talán nem is azért, amiről szó esett. Kifogás volt az egész. Anni mellől, lábalól el akart tenni a bátyja. És egy szót se szólt a húgának. Ezek ilyenek. Ezek képesek az ilyesmire. Hidegek és némák, mintha acélból volnának. Mi gyönyörűség lehet őket egyszerre leteríteni. És lehet. A kezem remeg, de a szerencsém azért biztos. A mesterember fia fellángolt a haragtól és a türelmetlenségtől. Oktalan, ábrándozó, elbizakodott dilettáns. Ez nem vers, ez nem frázis, ez matematika. Nem érzed-e, hogy jön homlokod felé a golyó, hogy süvít, süt, pörköl, egy ütés és sötétség. Asztalos Aurél elvágta a dialógust, nem bírta tovább. Elfordult a tükörtől, s arra vágyott, hogy mind a két ényétől megpihenjen egy kissé. Körülnézett a szobában, és tekintete az éjjeli asztalkára esett, ahol aznap érkezett levelei voltak kikészítve. A levelezése az utóbbi időben rendkívül megnőtt. A levélírók valahogy megérzik, ki van anvóg, és kinőtt és jelentőségteljes lett előtte a mostani alakja. Átfutotta a jószágigazgató és a pártelnök aznapi jelentéseit. Kincsért sem lehet fogni ellenjelöltet, még 5 nap és a képviselői megbízatás a kezében. Ebben miniszteri fizetést biztosítottak neki, sok esztendőre. A régi szerkesztőjétől valóságos szerelmes levelet kapott. Samu írt, hogy ne sajnáljon magától semmit. Pénz van, bőven. Az öreg trafikos nővel a dolog rendben, már is ideadta a takarékpénztári könyvét. Az anyjának még Bécsből küldött egy fekete csipkefejkötőt, azt köszöni meg a szeretetnek annyira erős hangján, amely már fáj. Meghívások, jelöltetések. Sok egyesület már is megszivatolta. Julinak egy aznapi, még felbontatlan levele, amely olyan meleg volt, mint amilyen hideg őfensége előtt való aznapi viselkedése. Egy kis tok volt mellette. A herceg barátnéja opálköves aranyingombokat küldött, és a gombokba már bele volt vésve a dátum, amelyen exponálta magát érte. Megint ingomb. Talán a fenség ötlete volt ez, de hogy készült el olyan gyorsan? A vésnököt állandóan magukkal hurcolják ezek. Az újságíró dühbe borult. Megharagudott a szegény, csinos kis tárgyakra, lesöpörte azokat a földre, és később sem szedte föl. Ám de kisebb föllobbanásai nem bírták eltéríteni generális érzésétől, és az nem volt egyéb, mint a félelem. Menekülni akart a helyzetből, de nem mert. És nem látta többé a módot sem. Megcsinált egyénisége, úrrá lett eredeti lényén, a szegény kis Rally le volt győzve. Egy ilyen pozíciót itt hagyni, oktalan félzből, ilyen utálatos gyávaságba nem megyek bele. Határozott Asztalos Aurél, és átengedte magát csiralomházi hangulatának. Levetkőzött, eloltotta a világosságot, megpróbált szerelmes órákra gondolni. De tüzes golyók süvítettek körülötte, az ablak reszketett belé, a nyomukon megpörkölődött, majd lágra lobbant takarója. Felugrott, felöltözött, és azzal a kifogással, hogy segédjét az újságírót, még ma éjjel szerződtetnie kell a lapjához, elindult, hogy fölkeresse a kihalt fürdőtelepen. Nem talált rá sehol. Kénytelen volt elmenni hozzá a lakására. Egy alig pár lábnyi padlásszobában lakott a beteg újságíró. Úgynevezett turista szobában, amelyben egy ember éppen hogy kinyújtózkodhatik, de nem függőlegesen. A szűk ágyban ülni lehetett, de csak óvatosan. Amikor asztalos Aurél belépett, kartársa egy ilyen ülőhelyzet elfoglalásában buzgolkodott, hevesen cigarettázva hozzá, mintha a füst erejétől is várna segítséget. Az éjjeli vizit nem lepte meg. Éppen csak papíros mellét és vézna lábát sietett elrejteni. Ne zavartassa magát, mindjárt megyek csak. Valami baj van? Nincs. Nem tud aludni? Őszintén szólva, otthon nem. Ha akarja, átbeszélgethetjük az éjszakát. Nem akarom elvenni az éjszakáját. Nekem ugyan el nem veszi. Éjszaka én úgysem alszom. A szemem a nappalhoz van szokva. Ha kün sötét van, izgatott vagyok. Csak azért fekszem le, mert nem tudok mit csinálni. Én sem. Tudja, hogy egy lapom lesz? Bánom is én. Megint egy új üzlet. A pozíciós újságíró nem igen merte tovább firtatni az ügyet a kis újságíró előtt, aki egy újságnál sem tudott megmelegedni. Azonnal otthagyta, amint valamit észrevett. Semmi mód nem tudott belenyugodni abba, hogy egy hírlap nem mindig ideális intézmény, hanem gyakorlati vállalkozás is. Azt az elvet, hogy a közönség kegyét kell folyton keresni, gyűlölte, és az íróasztalokat verte a vastag botjával azon való dühében, hogy nem szereti mindenki elég komolyan a hazát. Hallgattak egy pár percig. Aurél összekuporodva leült az ágy szélére, és szintén szenvedélyesen fújta a füstöt. A házigazda alkalmasint kötelesség érzetből mégiscsak megszólalt. Aztán hol lopták a pénzt? Különben ne mondja. Ne beszéljünk újságról. Rossz nőkről beszéljünk. Az. De maga nem jól ül. Én majd fölkelek, és maga feküdjék le. Egy kicsit még pihennie kell. Ha zavartatja magát, inkább elmegyek. Tudja mit? Ez az ágy szűk ugyan, de ha nem alterálja, elférünk benne ketten is. A rendes, a tiszta, az illatos ember bebújt a rendetlen, sokszor mosdatlan, betegszagú ember mellé. Az újságírónak még sincs más senkije, csak az újságíró. Mondta bizonytalan hangon. Az ajkáit nem tudta rendes módra kormányozni, meleg borzongással jött rá a láz. Az újságíró megérezte. Süt a teste, magát a hideg mindjárt ki fogja lelni. Ne főzze grogot? Ne, beszélgessünk, semmi bajom. Itt is izgatja magát. Érdemes is. Meglássa, nem lesz baj. És ha lesz is. Van-e szebb vég egy újságíróra, mintha... Én boldog volnék, ha már ott tartanék. Valamiért meghalni. Maga mégiscsak egy elvért, egy ideálért áll ki, és azért múlik el, ha elmúlik. Én ugyan nem hiszem. Magának rossz sejtelmei vannak? Az hiba. Az nem csal sokszor. De mindegy. Miről van szó? Arról van szó, hogy szépen, bátran, becsületesen, hozzánk méltóan fejezzük be, amit némelyikünk nem mindig szépen és a mesterséghez méltóan folytatott. Az életet értem. De maga úgy néz rám, mint aki nem érti az egészet. Túl lenni mindenen, az nagyon jó. A készülődés, úgy látom, nehéz egy kissé. Éppen azért, ha az ember már egyszer elkészült, asztalos közbevágott. Mondja csak, János, miért haragszik maga rám? Vétettem én magának valaha? A hátam mögött mindig a legnagyobb elismeréssel beszéltem magáról. Én haragudni? Nem is láttam még külön. Én magukat együtt láttam. Maguk az Aurélok. Nem igazi újságírók. Csak bejönnek hozzánk állandó vendégszerepre. Ezt a fajtát én nem szeretem. De ne beszéljünk róla. Magát, hogy megismertem, erről se beszéljünk mi. Ha Ha akarja, elmondom, mit gondolok magáról. Azt, hogy egy csinos, nem jelentékeny, keresztény fiatalember, aki úr szeretne lenni. Egyéb baja nincs. Mindketten erőltetve nevettek. Az újságíró, akit Jánosnak neveztek, törült az ágyban, és mintha megbánta volna, amit elmondott, szeretettel nézett kartársa elborult arcára, és ellágyult hangon szólott. Maga nagyon komolyan veszi ezt a saját ügyét. Ez a maguk baja és bűne. A másokét, a nagy sokaságét kell komolyan, a magunkét tréfásan, könnyelműen és mókával. Így mi? A furcsa emberke most egyszerre kirúgott a komoly hangból, és azt mímelte, hogy ő egy fiatal majom, aki társát, az öreg majmot bogarásza, megszabadítja az alkalmatlan férgektől. A figura nem volt esztétikus, mert a kis újságíró még azt is elmímelte, hogy a megcsipett állatkákat a fogai közt elszeroppantja. Asztalos Aurélnak nevetnie kellett. János újságíró abba hagyta a tréfát. Befeküdt ő is. Vézna gyermekkarjait bozontos nagy feje alá helyezte, és beszélni kezdett. Az egyik újságíró nyilván mulattatni akarta a másikat. Bizarr és bolondos dolgokat beszélt neki. Az újságíró cévből addig nem lesz semmi, amíg nem élt cölibátusban, mint a római katolikus papság. Nőtlenségi fogadalmat kell tenni. Kötelező mindenkire. A jó Istenről nem szólva, a katolicizmus mindent ennek köszönhet. Az asszony, a gyerek az egy család iránt való kötelesség útját állja, sőt, megellenzi a nagy kötelességeket. A hitvestárstól, a törvényes gyerektől nem lehet írni. A házas újságíró ruhát ír, húst ír, kávét ír, pelenkát ír. Az asszony mondja otthon. Maga szamár, miért nem vette el? A pénzt el kell venni. Ha kiadó volnék, mindjárt elkergetném azt a munkatársamat, aki megházasodik. Biztos, hogy gyenge jellem. Becsapták, nem tudott ellentállni. És milyen lesz még? Most már kétszeresen félti a bőrét. Először nem magáért. És ez kifogásnak is jó. Én igyam meg a levét? Mondja, és nem teszi. Én hagyjam itt a helyemet, a biztosat, a meleget? Ilyen semmiségért? A semmiség a becsülete. Sőt, nem csak az övé, a másoké is. Sokszor annál is több, az igazság. A házas újságíró olyan, mint a kutya, amelynek kolonc van a nyakán, kosár a száján. És miattuk megy visszafelé a világ. Hatalomra kaptunk, valamint a papok, úgy is viselkedünk, mintha azok lennénk, és rosszabbak vagyunk náluk. A papok között mégis akadnak olyanok, akik hisznek. És közöttünk, ők legalább fanatikusak. Mit teszünk mi? Minden művészetünket összeszedjük, hogy egy dologról az ellenkezőjét mondjuk el annak, amit gondolunk. De a házasság a fő bűn. No, meg a színésznők. A legszebb, legfrissebb rajongásokat foglalják maguknak. Minden színésznőt kihordatnék a határra.